Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. További egy nappal, június 11-ére halasztották a következő magyar űrhajóst is a nemzetközi űrállomásra vívő rakéta kilövését. A nemzetközi sajtótájékoztatón Kapu Tibor magyarul is üzent a munkáját követőknek.
45 évvel Farkas Bertalan küldetése után engem ért el az elképesztő megtiszteltetés, hogy titeket képviseltek a világűrben. Hatalmas hálával tartozok nektek, azért a rengeteg támogatásért, szeretetért és büszkeségért, amit tőletek kaptam. Az az őszinte kívánságom, hogy amikor érkezik a felbocsátás napja, álljunk meg egy pillanatra, és ünnepeljük együtt mindazt, amit közösen értünk el. Közösen, mert erre az útra a ti álmaitokkal, jó kívánságaitokkal és a ti erőfeszítéseitek révén indulok el.
Az álmok és az elszántság nem ismernek határ. Mondta Kapu Tibor, kutató űrhajós az Axiom 4 nemzetközi sajtótájékoztatóján.
As we used to say, space is for everyone. In a few short days, Hungary gets one step closer to the stars.
Ahogy mondani szoktuk, az űr mindenkié. Néhány rövid nap múlva Magyarország egy lépéssel közelebb kerül a csillagokhoz, fogalmazott a kutató űrhajós, aki elmondta, a nemzetközi űrállomás fedélzetén 25 kísérletet végez majd el.
Our science portfolio ranges from technological demonstrations to human science, tackling the most interesting questions of human spaceflight.
Tudományos portfóliónk a technológiától a humán tudományos kísérletekig terjed, az emberes űrrepülés legérdekesebb kérdéseivel foglalkozva, fogalmazott Kapu Tibor, aki elmondta, amerikai, lengyel és indiai társával csapatként készen állnak a feladatok elvégzésére. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem gondolta, hogy a kiképzésük során ennyit lesznek majd vízben.
From escaping a submerged helicopter or sea kayaking in Mexico to jumping into freezing waters of Florida. We've learned how to stay calm, focused.
A víz alá merült helikopterből meneküléstől a mexikói tengeri kajakozáson át a floridai jeges vízbe ugrálásig megtanultuk, hogyan maradjunk nyugodtak, koncentráltak, mondta a következő magyar űrhajós hozzátéve, úgy véli, az űrben olyan barátságok köttetnek, amikhez fogható nincs a Földön. Kapu Tibor beszélt arról is, hogy a repülés előtti karantén időszakát már a nemzetközi űrállomás napirendjéhez igazították, ami a rengeteg kísérlet és feladat miatt nagyon sűrű és fárasztó programsorozat, így külön figyelniük kell majd arra, hogy élvezni is tudják a küldetést.
This teddy bear is from a Hungarian television, a Hungarian TV show for kids, and he has been flying this on his mission 45 years ago, and I'm really proud to fly that again. I didn't fact check this, but probably this could be the only teddy bear that has been flown to space two times by two different people.
Kapu Tibor beszélt arról is, hogy egy tévémacit is visz magával az űrbe, amely 1980-ban Farkas Bertalannal is megjárta a világűrt. Így véleménye szerint ez lesz az első plüssmackó a Földön, amely kétszer két különböző űrhajóssal is repül, és gondoskodni fog róla, hogy a majdani következő magyar űrhajós is felvihesse. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a tévémaci a szűkösen vihető saját csomagja felét kiteszi majd.
Sigma, a holnap világa.
Magyar kutatók űrgeodéziai módszerekkel figyelik, hogyan mozognak a vízzel elöntött parajdi bánya sótömbjei. Adott tájékoztatást a HunRAN Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet. A részletekről Herceg Zsolt beszélgetett Kovács István Jánossal, az intézmény megbízott igazgatójával és Bozsó Istvánnal, az intézet tudományos munkatársával. Először Kovács István Jánost hallják.
Ez az együttműködés, ez most már közel 10 éves múltra tekint vissza. Topo Transzilvánia nevet viseli, ez a nagyobb testvéréből, a Topo Europe kezdeményezésből nőtt ki, ami egy páneurópai földtudományi együttműködés. A Topo Transzilvánia keretében három ország, Románia, Hollandia és Magyarország kutatói dolgoznak együtt, ami a nevében is benne van, Erdélynek a földtanilag aktív területein, hogy megértsük, hogy milyen folyamatok mennek végbe, és ugye Erdélyben a só dómok voltak az egyik olyan képződmények, amelyek holtani mozgásokkal jellemezhetőek, illetve hát a Kárpát-kanyarban a Rancsa földrengéses övezetet kutatjuk, tehát ez a két fő terület. Így esett a választás még 2018 előtt a parajdi területre, hogy oda ilyen űrgeodéziai műszereket, reflektorokat telepítsünk. Mi először azt szerettük volna megnézni, hogy maga a sótömzs az hogyan és milyen módon mozog, de most ez a szerencsétlen tragikus esemény sorozat ráirányította a figyelmünket arra is, hogy ilyen összefüggésben is ezek reméljük, hogy használhatóak lesznek és segítségére lehetnek az ottani szakembereknek és hatóságoknak abba, hogy a monitoring, tehát megfigyelő hálózatot és a további szükséges lépéseket azt megszervezni tudják. És természetesen azt én nagyon szeretném itt hangsúlyozni, hogy ott egy kiváló szakember embergárda van, és ez az űrgeodéziai megfigyelőrendszer, ez egy része ennek a monitoring hálózatnak, tehát ez nem az egyetlen eleme, de ez az, amiben úgy gondoljuk, hogy intézetünk érdemi segítséget tud nyújtani.
Bozsó István a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa van a vonalban. Mi az az űrgeodéziai megfigyelőrendszer? Hogyan működik, milyen módszerrel, milyen adatokat lehet vele kinyerni?
Ez az űrgeodéziai megfigyelőrendszer, vagy hálózat, amit kiépítettünk, ez úgynevezett IKER reflektorokból áll, melyek képesek egy úgynevezett Sentinel-1 műhold rendszernek a mikrohullámú jeleit visszaverni. A visszavert jelek alapján a műholdképek feldolgozásával tudunk felszíni elmozdulásokat meghatározni a reflektorok esetén, illetve esetlegesen más területen is, tipikusan épületekkel vagy beépített területen.
A parajdi sóbánya esetében tehát akár nagyon kicsi elmozdulásokat is tudnak érzékelni ezzel a rendszerrel?
Ez így van. Legideálisabb esetben milliméter pontossággal lehet elmozdulásokat érzékelni. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy mivel műholdképek 6-12 naponta állnak rendelkezésre, ezért 0-24-es monitoringot nem tudunk megvalósítani, azonban hosszú távon a bekövetkező felszíni elmozdulásokat meg tudjuk figyelni. Ezek alapján lehet következtetni akár a felszín alatti deformációkra, a bányaüregek állapotára, ezzel elő lehet segíteni esetlegesen a megfigyelését a bányaüregeknek, illetve amit még tudunk nyújtani a helyi szakembereknek, az tapasztalat a reflektoroknak a telepítésében, tehát mi ezt a jelenlegi reflektorhálózatot ki tudjuk bővíteni.
Az adatokat önök elemzik itt Magyarországon, önök vonják le a következtetéseket?
A farajdi hatóságok már kértek egy elemzést szintén egy magyar cégtől, ők föl tudták használni a mi reflektorainkat, de ezzel párhuzamosan mi is dolgozzuk fel az adatokat, és értelemszerűen a most kialakult helyzettel kapcsolatban is elindítottunk egy feldolgozást, és amint lesznek megbízható eredményeink, azt meg fogjuk osztani a helyi hatóságokkal, illetve a szakemberekkel.
Most még nincsenek eredményeik, tehát ez a megfigyelőrendszer nem mutatott ki semmi érdemlegeset a parajdi sóbányával? Vannak földmozgások? Ha igen, mekkora földmozgások, elmozdulások vannak?
Mivel a reflektorok inkább a északkeleti részén találhatóak a só testnek, ezért távolabb vannak az érintett területtől, tehát közvetlenül nem tudunk csak a reflektorok alapján feltétlenül vizsgálódni a mostani helyzettel kapcsolódóan. Amit láttunk bizonyos reflektorok esetén a sótön tetején, hogy van egy akár néhány milliméter per éves süllyedés, viszont ez nem azt jelenti, hogy az egész sótön süllyed, tehát lehet, hogy ez csak egy lokális süllyedés. A másik limitáció, hogy most érkeznek műholdképek lényegében a bekövetkezett katasztrófa utánról, és minimum egy olyan 2-3 műholdképre lesz szükségünk ahhoz, hogy azt lássuk, hogy a bekövetkezett sajnálatos esemény után milyen mozgások várhatóak, illetve milyen mozgásokat látunk.
Várhatóan hány nap még, amikor már bővebbet, biztosabbat tudnak mondani arról, hogy mi történt és mi történik a parajdi sóbánya vízzel elöntött mélyén.
Ebben a hónapban mindenképpen tudunk egy előzetes eredmény számolni, becsülni. A hónap végéig mindenképpen lesz egy feldolgozásunk, amit meg tudunk osztani a helyi hatóságokkal, illetve geológusokkal, bányamérnökökkel.
Szigma, a holnap világa.
A Szekszárdi Tudásközpontban rendezték az első nemzetközi Lösteroár konferenciát, amelyen a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet Geoterroár interdisziplináris kutatócsoportjának tagjai ismertették a lösz, mint üledékes kőzet tudományos ismérveit. Pál Molnár Elemérrel a Szegedi Tudományegyetem Geoterroár kutatócsoport és a Földrajz és Földtudományi Intézet vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Természetesen az egyes borvidékeinknek a komplex értelmezése az sokoldali megközelítést igényel, és ez egy terroir konferencia volt, amit a lösz kőzet köré fűztünk fel, és természetesen azt is értelmeztünk, hogy mit is jelent az, hogy terroir, és mit is jelent az, hogy terroir jelleg, és ebben hogyan jön majd a kőzet és a talaj. Hát ezeket a kérdéseket próbáltuk meg Szekszárdon, mint egy ikonikus borvidéken a lösszhöz kapcsolódóan körbejárni.
A Szegedi Tudományegyetemen van egy geoterroir kutatócsoport. Mi a feladatuk, az ő munkájuk?
A Földrajz és Földtudományi Intézetben alakult ez a geoterroir kutatócsoport, ez az első ilyen jellegű Magyarországon, és a terroárt, mint egy ilyen holisztikus megközelítését a bornak próbálja tudományos alapokra helyezni. És hogy értelmezzük, hogy mi a terroár a mi értelmezésünkben, ez a terroár, ez a fizikai környezetet, az éghajlatot, a földrajzi fekvést, a domborzatot, a geológiát, alapkőzetet, talajt, geológiai időt jelenti, jelenti természetesen a biológiai anyagot, a szőlőalanyt, az oltványt, a talajnak a biodiverzitását, és hát ebbe a terroárba tartozik a kulturális, társadalmi, gazdasági, sőt még a politikai kérdések egy része is. Tehát ez a koncepció azt jelenti, vagy ezek a tényezők a terroárban együttesen határozzák meg egy borvidékről, vagy ezen belül egy kisebb területről, termelőtől, vagy akár egy parcelláról származó bor egyediségét. Tehát a terroár koncepció lényege az, hogy egy adott terroár bora egyedi és megismételhetetlen, még akkor is, ha szőlőfajtát, hogy a termesztési és borkészítési technológiát másodpontosan le is másolják, attól még ez az egyediség minden egyes bor esetében meg fog jelenni. És hogy ezt az egyediséget meghatározzuk, ezeket természetesen az imént felsorolt tényezőket azonosítanunk kell, és hát tanulmányoznunk is kell. És ez egy alapvetés, de hát az esetek többségében elszalasztjuk a tudományattal lehetőségeket, a tudományos értelmezést, és hát ennek a tudományos értelmezésnek hoztak létre egy fórumot Szekszárdon, egy nagyon komoly nemzetközi részvételrel, és hát ezeket a kérdéseket próbáltuk meg, mind a geológia, mind pedig a szőlészet, borászat, borkészítés oldaláról megbeszélni.
Mi a cél? Megérteni azt, hogy miért csinálják mondjuk évszázadok óta a szőlészek, borászok azt, amit, vagy tudományos módszerekkel továbbfejleszteni azt?
Gondoljon bele, hogy mondjuk egy híresebb francia borvidéknek a szőlő és borkultúrája az több mint 1500 évre tekint vissza, tehát egy folyamatos kultúrát jelent, és hogy ők mennyiszer tévedhettek ez alatt az idő alatt, mennyiszer telepítettek rossz helyre, mennyiszer telepítettek rossz alanyt, mennyiszer nem találták el a szület idejét és a borkészítésnek a különböző fázisaiban, hányszor tévedhettek, és ez egy olyan tudás, egy olyan tapasztalati tudás, ami az évszázadok során rakodott egymásra, és ezáltal alakult ki éppen a Burgundiában ez a terroár koncepció. Na most mit tesz a tudomány? Megpróbálta mindezt a tapasztalati tudást értelmezni, és rájött arra, hogy egyszer csak a tudomány kínált eredmények és a tapasztalati tudás azok összeérnek. Tehát ebből az következik, hogy ezt a nagyon hosszú tapasztalati tudást esetleg a tudomány által le lehetne rövidíteni. Nincs nekünk már arra lehetőségünk, hogy visszamenőleg 1500 éves magyar borászati kultúrát tegyünk a boraink mellé, viszont arra van lehetőségünk, hogy a tudomány adta lehetőségeket az értelmezésben használjuk. És ezáltal a megismerés idejét lényegesen le tudjuk rövidíteni, és közelíteni tudunk ahhoz a nemzetközi mércéhez, minőséghez, amely természetesen ezeket a borokat is jellemzi, és hogy sokkal jobban tudjuk pozícionálni a borainkat, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacon.
Lösz és lösz között van különbség, mondjuk, hogyha Szekszárdról, Villányról vagy Tokajról beszélünk?
Ó, hát óriási. A lösz egy uralkodóan kisebb, közetliszt, szemcseméretű, laza, szemcséből álló, gyengén cementált, üledékes kőzet. A makroszkóposan nem is lehet ezt megmondani, viszont ha megnézzük ennek a kőzetnek a kémiai összetételét, akkor pontosan látjuk, hogy az egyes területek lösz képződményei között milyen óriási különbség van. Ez nyilván abból fakad, hogy honnan származnak azok a szemcsék, azok a szél által szállított szemcsék, amelyek létrehozták ezeket az üledékes összleteket. Tehát a lehordási, lepusztulási területek természetesen befolyásolják a lösz kőzetnek az összetételét, így aztán elég óriási különbségek vannak a mondjuk a tokai, a szekszárdi vagy a villányi lösz között. Mindazok mellett, hogy a lösz az egy nagyon komplex kőzet, olyan ásványi és geokémiai összetétellel, amely a teljes elemkészletet biztosítja, már ásványi anyag elemkészletet biztosítja a szőlő számára a megfelelő fejlődést elősegítvény.
Viszont mondhatjuk azt, hogy mindegyik talajtípushoz másik szőlőtípus illik a legjobban?
Nem csak a talaj. A talaj az egy dolog természetesen, és az ásványi anyag, ami a közvet ásványainak a málásából származó ionokat jelenti, azok kis mértékben, ugyan jelentősek, de csak kis mértékben járulnak hozzá egy adott terroár jellek kialakulásához. Mint ahogy már itt említettem, mi elsősorban a geoterroárral foglalkozunk, és ebben a geoterroárban olyan dolgok tartoznak bele, mint például a klíma, amit állandónak tekintettünk az elmúlt évszázadokban, és akkor az elmúlt 100 évben hirtelen egy nagyon változó tényező lett az életünkbe, vagy a domborzati sajátosságok, és természetesen az adott domborzaton fellelhető földtani adottságok. Ezek mind-mind különböznek az egyes borvidékek, vagy az egyes bortermő területek esetében, és ezeket mind figyelembe kell venni. Itt olyan dolgokról beszélünk, mint például a klíma, ami alapvetően fogja megváltoztatni az egyes területeknek a bortermesztési szokásait. Például vizsgáltuk az elmúlt évtizedek, mondjuk 1960-tól 2024-ig, hogy hogyan változott az átlagos hőmérséklet például Szekszárd esetében. És azt látjuk, hogy éves szinten 400 Celsius fok növekedés tapasztalható. Tehát éves átlag hőmérséklet mondjuk a 60-ban 10,4 Celsius fok volt, akkor 2024-ben már 13,9 Celsius fok. Ugyanez viszont nem mondható el az átlagos éves csapadékmennyiségéről, hiszen az többé-kevésbé állandó, vagy alig változik. Azonban, ha megnézzük, hogy milyen a párolgás, akkor az meg értelem szerint együtt mozog a hőmérséklet növekedéssel. Tehát mindez arra utal, hogy a térségnek például a vízháztartása a bevételi oldalon, a csapadék oldalán nagyjából változatlan, viszont a kiadási oldal az megnövekedett, tehát erősebb a párolgás, és ez mind negatív irányú változást fog eredményezni a megszokottakhoz képest, a tapasztaltakhoz képest, és ezekre természetesen reagálnia kell az adott szőlészeti borászati ágazatoknak is.
A helybeli termelők, gazdák mennyire működnek együtt önökkel?
Olyannyira, hogy ez az egész kezdeményezés tőlük indult, az évezést ők végezték, és nagyon professzionális szinten szervezték meg Szekszárdon ezt a konferenciát, mint mondtam, ez egy nemzetközi konferencia volt, sok szakmai előadással, és hát olyan előadókkal, mint Wojciech Bonkowski például, aki Master of Wine, vagy Tokajból Bere Stefani, aki a tokai kikelet pincét képviselte, és hát borszakírók, és borértő emberek, és természetesen legalább 40 jól ismert borászt is láttam én itt a konferencián. Tehát, hogy jó, az érdeklődés az megvolt, és úgy általában a magyar borászok terroár pártiak, és értik, hogy miről is beszélünk mi tudósok. Azt is el kell mondanom, hogy minden bornak természetesen van egy, minden palaszbornak van egy története, és ezek a történetek lehetnek kulturálisak, a hagyományok által generált történetek, vagy szőlőművelési történetek, de lehetnek termőhelyi tudományos történetek is, és hogy akkor itt a személyes élmények, a hangulatjelemek, vagy a marketing alapú romantika találkozni fog a mérhető adatokkal, a kísérletekkel és bizonyítékokkal, vagyis az objektivitással. És akkor itt megjelenik egy olyan nyelv, amit mindannyian beszélünk, a borról való beszédben jelenik meg ez a nyelv, viszont jó, ha mindannyian tudatában vagyunk ennek tudományos hátterével is. Tehát a geológiai metafora az csak egy képi nyelv, és olyan díszes elemeket használunk, amelyek teljesen nem illenek oda, vagy akár nevetségesek is lehetnek egy adott borról jellemzésébe, akkor ez teljesen értelmetlen, felesleges, akár nevetséges is lehet. Természetesen a marketing az sok mindent elbír, és lehet is ezeket használni, csak a lényeg az, hogy mindannyian, minden szereplője ennek az ágazatnak tisztában legyen, hogy a tudomány oldaláról mit is jelent ez a történet.
Szigma, a holnap világa.
Vészesen felgyorsult a Balaton vízének felmelegedése, ezt állapította meg a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet elemzése. Tóth Viktor, a kutatóintézet főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának tagja szerint a klímaváltozás nem csak a vízmelegedést hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma is. Szabó Gergő interjúja.
Mindenki számára egyértelmű volt, hogy a Balaton vize az elmúlt 20-25 évben jelentős melegedésen ment át, csak köszönhetően annak a háttérmunkának, amit mi elvégeztünk, sikerült egyrészt az elmúlt 25 évnek a változásait nagyon pontosan térben is időben számszerűsíteni, illetve ugye tovább léptünk, és az elmúlt 150 évnek a változásait is megpróbáltuk visszakövetni ugyanazzal a módszertannal.
Az elmúlt egy-két évtized, amióta hangsúlyosan sokat beszélünk okkal a klímaváltozásról, mennyit változtatott a korábbi adatokhoz képest?
Igazándiból a nagy törés az valamikor a 80-as évek közepén második felében történt. Addig nagyjából egy olyan, voltak nyilvánvalóan időszakos változások, felmelegedések, leülések. Például a második világháború idejében egy jelentős felmelegedés volt tapasztalható és regisztrálható, de valahogy a dolgok úgy nagy, hosszabb vonalban kiigazodtak. Tehát volt egy felmelegedés, utána jött egy lehűlés, és úgy nagyjából nagy átlagban ez körülbelül ugyanaz maradt. És ahogy mondtam, hogy a 80-as évek másik felében, 80-as évek közepétől kezdődően tendenciaszerűen elindult egy változás, még most is tart. Tehát gyakorlatilag a biztosra azt tudjuk mondani, hogy a 90-es évek elején már nem olyan időjárási állapotok voltak, mint amik például a 80-as évek elején voltak, és ez tényszerűen minden évtizedben egyre melegebb volt, tehát a hőhullámok száma is egyre nőtt, a hőhullámnak intenzitása is egyre nőtt, és ez automatikusan azzal jár, hogy ehhez elvben nem tud alkalmazkodni a természet az ilyen szintű gyors változáshoz, és ezért valamilyen ilyen egyensúlyvesztés közelében mindig van például a többek között a Balaton is, de hála Istennek ugye biodiverzitás tóban eléggé nagy, ennek következtében semmi katasztrofális változás nem történt, de amennyiben a tendencia folytatódik, akkor szerintem egy-két évtizeden belül ez észlelhető lesz.
Önöket, szakembereket mennyire aggasztják azok a számok, adatok, amiket tapasztalnak?
Nyilvánvalóan minden változás, amelyik ilyen gyorsan történik, az nagyon aggasztó. Gyakorlatilag a 80-as évek előtti változása ahhoz képest meg háromszorozódott. Ez nagyon nagy változás. Viszont a hétköznapi emberek számára, illetve az élőlények diverzitásába, fajösszetételben, ez még nem tapasztalható. Tehát ezt mondom, hogy a Balatonnak van egy olyan tartaléka, aminek következtében ökoszisztéma valahogy még mindig egyensúlyban van. De sajnos az a baj az éghajlatváltozással, hogy ez egy annyira új és még általunk nem tapasztalt folyamat, amire egyszerűen nincs precedens, és azért nem tudjuk, mi alapján kellene nekünk kikalkulálni.
Ez az egész folyamat milyen hatással van a tó élővilágára? Mennyire változtatja meg? Mennyire tudnak alkalmazkodni akár a tóban élő állatok, vagy a növényzet, és mennyire változhat meg ez az egész ennek a folyamatnak a keretein belül?
Most még tudnak alkalmazkodni. Ez a pillanat pont arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy most még tudunk változtatni, vissza tudunk térni egy olyan állapotba, ami mondjuk egy ős Balatonnak jellemezhető, mondjuk a Balatonnak az 50-es években vagy 40-es évekbeni állapotához, azonban ezek pont itt vagyunk az utolsó pillanatnál, mert a érzéseim szerint, illetve számszerűen is meg tudom mondani, hogy például vannak olyan folyamatok, amelyek azt sugallják, hogy olyan kisléptékű, átláthatatlan egy hétköznapi ember számára, de a tendenciák egyértelműek, hogy például a nádasoknak a területe is csökken, a hinaraknak a mennyisége is jelentősen változik. Ennek következtében úgy tűnik, hogy nagyon tendenciaszerű, de nem jelentős változások tapasztalhatóak pillanatnyilag.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.